Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Dorozsmai Viki Mindhacker a vendégem, viselkedés elemző, viselkedés tervező, játszmákról beszéltünk eddig, és tulajdonképpen folytatjuk ezt az irányt. Párkapcsolatokról beszéltünk már eddig is, ezután is fogunk, mint ami egy sor félreértés és nehéz működés alapja. Nem tudom, hogy érdemes-e akár a egyel visszább lépni, és még a randizás, megismerkedés témakörébe elvinni ezt a fajta gondolkozást.
Szerintem azért érdemes, mert mindannyiunkat érint valamilyen szinten, de leginkább a hétköznapi életünk része az, hogy hogyan kerülünk kapcsolatba, akár a másik nemmel, vagy egyáltalán egy másik emberi lényel, és ennek azért szokott lenni egy szép alapforgatókönyve, ahol is hát mind a két fél a legjobb énjét szeretné mutatni
a nadrágjába
másiknak, igen, ami egyébként itt már problémás, hiszen miért próbálom kitalálni, hogy a másik mit gondol a legjobbnak, miért nem saját magamat viszem önmagamat. De mondjuk maradjunk itt a forgatókönyvnél, a játszmás vagy a tranzakcióanalízis szerinti forgatókönyveknél. Akkor, amikor egy férfi és nő megismerkedik, és megvan az első randi időpontja, akkor a jellemző forgatókönyv az, hogy a férfi egy ilyen lovag szerepben jelenik meg, nagyvonalú, gáláns, nyilván mindenből a legjobbat szeretné mutatni, hiszen igyekszik megnyerni a választott
a
hölgyet, a királynőt, igen, amit egyébként a hölgyek rendszeresen hagyni is szoktak.
Ez egy sablonhelyzet,
valóban. Ez egy sablonhelyzet, pontosan. Ilyenkor viszont a nő jellemzően ebbe a gyermeki én állapotban van. Nem tudom egyedül megoldani, szeretném, hogyha te megtennéd helyettem. És ez erre úgy rákapcsolódik egyébként a férfi dinamika, hogy igen, hát én vagyok itt a megmentő, és mindent tudok, és segítek, és jelen vagyok, és hát itt vagyok én a cucuver lovag, és megmentem a királylányt, a gonosz sárkányt.
Lóg a karnis, megszereljük, hazacipeljük, igen.
Na ez az, ami...
Egy darabig megy.
Igen, ez az, ami nem működik örökkön, örökké, meg ki még két napig. Ez az, ami... Ez a dinamika szokott megborulni. Ez a dinamika az, ami egy idő után elfogy, és a hétköznapok...
Mert hamis.
Mert hamis, pontosan. És a hétköznapok veszik át ezt a szerepet, és akkor elkezdi a egyik és a másik is nem érteni, hogy jó, de hát nem innen indultunk. Hát nem ezt szerettem volna. Hát akkor most mi fog történni tulajdonképpen? És hát eznek az alapja az, hogy már eleve egy olyan képpel indítottunk, egy olyan én állapotból kezdtem el kommunikálni, ami nem a felnőtt én állapot. Ez az, ami megborítja idővel a dinamikát, a párkapcsolati dinamikát, és akkor még nem megyünk bele abba, hogy mindenkinek megvannak azok a kis kötődési mintái, amivel nagyon jól tud ugyan kapcsolódni, de ha ez egy sérült mintázat, akkor ott egy ilyen kipótlás vagy kiegészítés történik. Hányszor halljuk azt, hogy keresem a másik felemet, meg a borsó, meg a héja. De hogy nem, tehát hogyha úgy
zsák
megyek...
Zsák a foltja.
És zsák a foltját. De ha én úgy megyek bele egy kapcsolatba, hogy én kerek egész vagyok, és azt keresem, akivel az én idő, meg az időtöltés az kellemes, és még egy pluszt kapok a kapcsolattól, akkor tudok ebben kiteljesedni. Ha azt várom, hogy kívülről majd valaki engem egészítsen ki, akkor itt előbb vagy utóbb valamelyik fél el fog ebben fáradni, mert ez borzasztó melós.
Tehát akkor mindig ugyanoda jutunk vissza, hogy aki magát ismeri, meg feltérképezi, az már jobban el fog boldogulni a életküzdelmében.
Ez így van. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, hogy megismerjük önmagunkat, rálássunk a viselkedési mintáinkra, és hogyha ismerjük, akkor már lehetőségünk van arra, hogy átkeretezzük ezeket. És ez egy tényleg egy ilyen önfejlesztő folyamat, tehát hogy ez nem fog jönni magától, ebbe bele kell tenni az erőforrásokat, időt, energiát, tanulást.
Erre az átkeretezésre tudunk fogódzót vagy példát mondani, hogy mondjuk mi egy rossz típusú működés, vagy nem feltétlenül rossz, de kedvezőtlen, hátrányos, és át tudjuk keretezni magunkban, átfogalmazni, ami működőképessé teszi.
Igen, alapvetően nincsen jó vagy rossz működés. Minden működés az egyén szempontjából lehet hátrányos vagy előnyös, illetve nyilván van egy társadalmi vetülete is. Mindig azt szoktam mondani, hogy az a legfontosabb, hogy azt megnézzük, hogy az a viselkedési minta minket gátol-e valamiben. És ha igen, mert mert egy ilyen belső diszonanciát kelt, mert érzelmileg bizonytalan vagyok benne, akkor nézzünk rá, hogy ennek mi az oka. Például ilyen azok a kritikus szülői hangok, amik a fejünkben szólnak, hogy én ezt úgyse érdemlem meg, én ezt úgysem fogom tudni megcsinálni. Ugye ezeket mi mind gyerekkorból hozzuk, külső tényezőként tettük magunkével ezt a gondolkodást, ezért is szólnak a belső hangunként. Viszont ha erre rálátunk, hogy ezt mi tanultuk, és valójában megnézzük azokat a dolgokat, ahova eddig eljutottunk, amiket elértünk, ha valaki objektíven segít rálátni arra, hogy valójában mennyire értékesek vagyunk, akkor meg tudjuk azt tapasztalni, hogy ezek a kritikus hangok csak bennünk élnek. Ebben sokszor segítség kell. Tehát kell egy külső tükör.
Ehhez kell az elemzés is. Meg aztán a tervezés is.
Igen, és akkor különböző gyakorlatokkal lehet elmélyíteni azt az új tapasztalatot egy biztonságos környezetben, aztán ezt az egyén magával tudja vinni, és otthon is elkezdi kipróbálni. És ahogy jönnek a pozitív tapasztalatok, úgy fog felülíródni ez a minta. Ez nem olyan egyszerű, hogy bemegyek, ráláttam, megnéztem, jaj, de szuper, kipipáltam,
nem egy aura térképet kell készítetni.
Nem.
Aluljáróban.
Ez egy olyan, mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint amikor járni tanulunk. Az elején bukdácsolva megy, az elején még fogja anyu a kezünket. Aztán küzdünk ellene, elengedjük anya kezét, de még csak ilyen totyogós, meg bizonytalan. Aztán pedig, ahogy a gyakorlás hozza az eredményeket, úgy a végén már futni is fogunk.
Többször említed, és értem is, hogy ugye gyerekkorból egy csomó mindent hozunk, de szintén szoktuk mondani, mert nálad is olvastam, hogy ugye transzgenerációs hatásokról beszélünk, tehát hogy még régebbiek. Tehát az, hogy a gyerekkorunkból hozunk valamit, az legalább mi vagyunk, de azért régebbről is belénk épülnek működésmódok, hatások. Ezek hogy jelennek meg, honnan táplálkoznak, és hogy lehet tudatosítani?
Nagyon sok tényezős, és igen, jelen vannak ezek a transzgenerációs minták. Amikor én mondjuk a saját életemmel, vagy viselkedési mintámmal elkezdek foglalkozni, akkor sok esetben az az elsődleges cél, vagy talán a legfontosabb célja is az egyénnek, hogy ezt a mintát ne adja majd tovább a gyerekének. Amikor feltárjuk, elkezdjük megnézni a mintázatainkat, akkor rájövünk, hogy ó, igen, hát ezt én azért csinálom így, mert én ezt láttam otthon. Ezt a mintát követem. Azt láttam otthon, hogy a felnőtt nő, mint minta, tehát az én saját anyukám, ő így kommunikál például az apukámmal. És akkor én ezt teszem magamévá. Ez az alap. Ezt gondolom automatikusnak és működőképesnek. Hogy ő honnan tanulta, nagy valószínűséggel ő is a saját családjától, a saját szüleitől, anyukájától. Ilyenkor érdemes ránézni, hogy milyen történelmi helyzetben és körülmények között nőttek fel az adott generációk. Tehát, hogy a második világháború után jellemző volt, hogy egy nőnek egyedül kellett megoldani a problémákat, hiszen nem voltak ott a férfiak. Na, innen jön az, hogy egy nőnek ki kell bírnia. Mert akkor és ott az egy túlélést szolgáló működés volt. Viszont ma már kérhetek segítséget. Ma már jelezhetem azt, hogy mondjuk ez a szituáció, ez a helyzet nekem nehézséget okoz. És van is, akitől tudok segítséget kérni, nem csak családi körben, de akár szakembertől. Tehát itt változnak a mintázatok. Itt számít az, hogy igen, hogy akkor volt egy ilyen helyzet, természetes, hogy megkapta ezt a nagymamám, megkapta ezt az anyukám, de én változtathatok a mintán.
Na és ez a kérdés, ez nagyon izgalmas, ahol most vagyunk, tehát, hogy csomószor van olyan, hogy az ember azt mondja, hogy én just is máshogy fogom csinálni. Hogy ez picit ilyen Dafke dolog szokott lenni, hogy igen, azonosítottam, ezt én von Haushaus otthonról hozom, és nem így akarom továbbadni. De ez egy ilyen kognitív vagy tudatos döntés, ami még nem viselkedés. Tehát azt gondolom, hogy ez még csak egy elhatározás, de hogy aztán tényleg az ember szembeforduljon, és ne úgy adja tovább, az talán egy step two.
Minden változás alapja a felismerés, amikor tudatosítok valamit. Ez lehet az, hogy na úristen, én ezt nem így akarom csinálni, én teljesen más mintát szeretnék átadni a lányomnak, fiamnak, gyerekemnek, teljesen mindegy. De akkor még nincs meg az, hogy jó, de hogyan? És itt jön be az, hogy elkezdek keresni megoldásokat, hogy hogyan tudom majd ezt a régi mintát megváltoztatni, akár azzal, hogy megtanulok asszertívan kommunikálni, vagy azzal, hogy rálátok, hogy mit jelent az, hogy játszma szituáció, hogy tranzakcióanalízis, hogy én állapotok, hogy hogyan lehet ezt máshogy csinálni. Önreflexíven megnézem a saját működésemet, vagy kérek ebben segítséget, de már könyvek, podcastok, gyakorlatilag mindenhol elérhető ez a téma is, tehát lehet.
Önismereti boom van, igen, abszolút, ezt lehet mondani.
Csak nem mindig egyszerű ezt azonosítani, vagy a saját életemre leképezni, tehát hogy azért is van nyilván, amikor szakértőtől kérünk segítséget, hogy jól nézzünk rá, hogy pontosan itt mi van. De akkor, amikor ezt tudatosítottuk, akkor van arra lehetőségünk, hogy felül is írjuk a mintát, és megvan rá az eszközünk. Mert ha nincsen a hogyan, mindig azt szoktam mondani, hogy ha ott van előttem egy tálleves, és ehhez összesen egy darab késem van, akkor küzdeni fogok. Nyilván kell hozzá egy kanál, hogy azt jól és kényelmesen és hatékonyan tudjam elfogyasztani, mert különben ugyanúgy ott marad a leves, és ugyanez történik, mint korábban.
Oldjuk fel ezt az analógiát, tehát hoztad a kanál helyett kés analógiát. Milyen segítség van, vagy mi a hogyan ebben a kérdéskörben? Felismertük, szakítani akarunk vele, változtatni akarunk, hogyan?
Az egyik legijesztőbb dolog, hogy muszáj szembenézni önmagunkkal. Látnunk kell, hogy mi az, amit mi valóban csinálunk. Ez nagyon sokszor ijesztő, mert ez bizony ott kezdődik, hogy megnézem, hogy mi az, ahogyan én kommunikálok? Mi az, amit én mondok? Be lehet hozni a tudatosságot, meg lehet tanulni azt, hogy hogyan kommunikálok, mit jelent az asszertív kommunikáció, de el kell kezdeni ezt valahogy gyakorolni. Ott nagyon fontos, hogy legyen egy olyan visszacsatolás, akárkitől, vagy azért, mert már előrébb jár a tanulási folyamatban, vagy azért, mert kértünk szakértőtől segítséget, aki megmondja, hogy aha, tök jó, hogy te asszertívnak gondolod ezt a mondatot, de ez nem az.
Mert ez nekem azt üzeni, hogy...
Ugye, igen, valami ilyesmi. Vagy mert nem egy én üzenet, hanem, és ez nagyon sokan összekeverik, hogy hogyan tudom asszertíven megfogalmazni a véleményemet, képviselni a saját érdekemet, elmondani a bennem lévő érzéseket, úgy, hogy még véletlenül se egy nettó címkézés legyen a dologból, és minősítés. Nagyon sokszor összekeverik ezt, vagy nagyon sokszor találkozom azzal, hogy egy, de hát én ilyen vagyok, én őszinte vagyok, ami a szívemen, az a számon. Na hát az nem asszertív.
Ettől hanem... még ilyen vagy, de csak nem vagy asszertív.
Az én ilyen vagyok egy nagyon jó kifogás.
Aha.
Hiszen én ilyen vagyok, hát mindenki fogadjon, én
ez ugye minden, igen, ez, igen. Minden, ez egy mindig működő dolog. Megszoksz vagy megszöksz, ugye ilyeneket is lehet mondani, de valóban ez nem törekszik a változásra ez
hiszen
a fajta.
Hiszen nem megyünk akkor a megoldás irányába. És az kicsit olyan, mint a kompromisszum. Annyira sokszor hallani, hogy hát egy párkapcsolatban kellnek a kompromisszumok, meg az milyen nagyon jó. Tehát és összecsiszolódunk.
Megszokjátok egymás gyerekek.
Összecsiszolódni fájdalmas. Én nem nagyon szeretnék saját magamból lefaragni, meg csiszolgatni. A kompromisszumnál mindig lejjebb adom a saját elképzelésemet, igényemet. Ezzel szemben, illetve mind a két fél, nem csak én. Ezzel szemben az együttműködésnél a két elképzelésből születik egy megoldás. És ennek a megoldásnak a keresése az, ami a kapcsolódásokat, és nem csak a párkapcsolatot, hanem minden egy emberi kapcsolódást egy pozitív irányba tud billenteni. Ha együtt keresem a megoldást, így tudok a játszmákból is kilépni, mert a játszmában nem lesz nyertes. Az egy sablon, az egy forgatókönyv. De akkor, amikor akár a gyerekemmel, akár a párommal, akár munkahelyen a főnökömmel a megoldást keresem, ami mind a két félnek előnyös, akkor ott egy együttműködés fog születni. És az már nem játszma.
Ebben milyen módon tud segíteni egy külső szem, mondjuk kifejezetten egy szervezeti helyzetre gondolok, munkahelyi helyzetre gondolok, ahol egy csoportnak kell valamilyen módon együttműködőbbé válnia?
csoportdinamika a kedvenc területem egyébként, mert az még összetettebb, még bonyolultabb, mint az egyénnek a viselkedése, mert ott a viselkedési minták fognak egymásra hatni. Mindig szét kell szedni a csoportot.
Aha.
Mindig meg kell nézni azt, hogy az egyén hogyan van abban a csoportban, neki mik a háttér motivációi, és hogyan illeszkedik a csoportban az egyén egymáshoz. És együtt képesek-e egy irányba húzni azt a szekeret. És akkor, hogyha már megvan az egyéni mintázat, mint egy ilyen térkép.
Tehát szét kell szedni a csoportot egyénekre, tehát akár...
Igen. De... Mások lesznek a háttérmotivációk, más lesz a viselkedési mintázat. Aha. Ha az egyén megérti, hogy ő például miért feszül be egy bizonyos helyzetbe, és miért reagál automatikusan például ellenállással, sokszor nem is értjük, hogy miért lesz ez a nagyon erős belső kényszer, hogy azonnal azt mondjam, hogy nem. De ha leások a mélyére, és rálátok arra, hogy én ezt honnan hoztam, hogy mi az, ami bennem feszültséget generál, akkor ezt fel is tudom oldani. És akkor már lehet, hogy és ez természetesen, mint minden változás, ami az enyémben bekövetkezik, az ki fog hatni a környezetére, és így tud a csoport változni. Egy egész csoportot, az egyént nem vizsgálva, nem fogom tudni változtatni. Mindig szét kell szedni, mint a puzzle-t.
Hát ez azért rossz hír, igazából nem jó hír, mert azért a csapatépítés műfaj az inkább egyfajta ilyen felülről irányított kohéziónak a megteremtését célozza, amivel te nem értesz egyet, látom rajtad, de azért el is mondhatod, hogy milyen fenntartásod van, ha van.
Igen, ezért tovább gondoltam már a gondolatmenetedet. Én azt gondolom, hogy mindig egy ilyen hibrid megoldás az, ami mondjuk egy szervezet életében aztán egy változáshoz, egy tényleges változáshoz vezethet, és pont emiatt, hogy nem lehet csak önállóan a csoportot vizsgálnom, és nekik egy képzést, vagy egy tréninget ráhúzni a csoportra tulajdonképpen külső erővel, hanem ha alkotó elemeire bontom, akkor ugyanúgy, mint valami varázsitalt, újra tudom keverni, és az már működni fog.
Egy családnál ez szerintem még érzékenyebb dolog lehet, nem? Tehát egy cég, itt vagytok egy projektcsapat, tízen, mindenki gyűlöl mindenkit, nézzük meg, hogy mi történik, de ugye a család az nem egy választott dolog, ugye az az egy, amit igen, nem választunk. Ott hogyan áll hozzá az ember? Ott is szétszedi darabokra, oké? Okay.
Egyik első kérdés, amit föl szoktam tenni azoknak, akik hozzánk fordulnak, az, hogy kit vagy mit vagy hajlandó feláldozni a változásért. Azért, hogy te jobban legyél.
Kit vagy mit?
Kit vagy mit.
Aha.
Mert akkor, amikor elkezdem a mikrokörnyezetemet megváltoztatni, először önmagamat. Amikor önmagamat változtatom, az ki fog hatni az elsődleges környezetemre, ez a biológiai testem. Ugye itt az erőteljes pszichoszomatikus tüneteket tud egyébként azt produkálni, hogy a lelkem nincs jól, vagy egy állandó belső feszültségben élek. Tehát először a testem fog változni, aztán a ennél kijebb lévő környezetem, vagyis a család, a baráti kör. És itt lesz, ahol ellenállásba fogok ütközni. Akkor, amikor egy párkapcsolatból az egyik fél elindul a változás útján, akkor elképzelhető, hogy a párja nem fogja lekövetni. És ezzel szembe kell nézni. Viszont traumatizált környezetben nem lehet gyógyulni, és nem lehet változni. Ha én teszek önmagamért, tanulok, fejlődök, de hazamegyek abba a környezetbe, akkor ott fogok maradni. Akkor nem lesz változás.
Mondjuk valami pozitívat, mert most zárjuk a második blokkot, úgyhogy
mondok egy pozitívet, oké. Tehát nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy egy asszertív kommunikáció, egy ilyen nyitott kommunikáció magával vonza azt, hogy a másik fél is elkezdi ugyanazt használni, és akkor egy ilyen nagyon jó kis együttműködés születik ebből. Tehát nem mindig negatív ez a változás, hanem van, hogy pont azért, mert az egyik egy klassz mintát tud mutatni, a másik leköveti, és boldogan élnek, míg meg nem halnak.
Hálás vagyok, nagyon köszönöm, hogy át tudtad vinni ebbe a fénytörésbe is. Ezzel együtt majd a podcast felületen most nem fogjuk megkerülni a negatív tendenciákat sem egy párkapcsolatban, de itt a rádiós változatban elköszönünk mindjárt a hallgatóktól. Dorosmai Viki, Mindhacker viselkedési elemző, viselkedés tervező volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőséget.
Ez volt most a Krízisek és pofonok rádiós verziója. Folytatjuk Vikivel a beszélgetést játszmákról, és mindazokról, ami ezzel jár a podcast felületen, akinek kedve van, és mélyebben érdekli a dolog, jöjjön át velünk oda, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.